Jó, hát szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Néhány kérdés érkezett, illetve egy javaslat. A következő, ez a második előadás, amin itt vagyok, és mind a kétszer szerepelt a dobozos kérdések között a házasság előtti nemi életre vonatkozó. Ezt a témát egy egész könyvön keresztül kifejti Varga Péter Spielhózni című munkájában. Fiataloknak szól, gyakorlati és vallásos hangvételű. Az érintetteknek nagyon sokat segíthet ez a könyv. A következő alkalommal szíveskedjék ezt ajánlani. Az interneten és az egyházi könyvesboltokban is fellelhető. Igen, van egy internet cím, www.spielhozni.hu. Ismerem a könyvet, sőt Varga Pétert is hallottam már előadni. Nagyon ügyes, főleg kamaszokat jól megszólít, valóban vallásos, de úgy éreztem nem élőhitű. Van más könyv, amit én szívesebben ajánlok, Josh McDowell, két könyve is, az egyik vékonyabb, az a címe, hogy Neked milyen szerelem kell. A másik egy tekintélyesebb könyv, egy társszerzővel írta, Lewis a társszerző, de nem C.S. Lewis, egy másik. Annak az a címe, hogy miért várj, mármint, hogy miért várjon a szexuális élettel házasság kötésig, 27 okot sorol fel. Teljesen bibliai szemléletű. A Varga Péternek van egy ilyen bratyizó hangvétele, amit én legalábbis nem szeretek. A humort azt szeretem. Talán azt észre is vették a hallgatók, de különösen, hát mondjuk Istennel szemben azért az ember vigyáz, hogy hogyan szellemeskedik. Meg, szóval egy kicsit úgy olcsóvá teszi ezt a témát. Különben hát jó dolog, hogy van ilyen természetesen. A még két cédula érkezett. 3 Mózes 18-19-et idézi, ne közel egy nőhöz havi tisztátalansága idején, hogy fölfedd a szemérmét. Ezt idézi, és utána hogyan kell értenünk ezt a mondatot, mit jelent közeledni, szemérmet fölfedni, és mennyi ideig tart a tisztátalanság. Röviden, mennyi ideig mit nem jó tenni. És akkor itt kapcsolódó igékre is hivatkozik. Én nem hiszem, hogy itt egyszerűen csak nem tudja a kérdező, hogy itt a menstruációról van szó, amíg menstruál a hölgy, addig ne élj vele nemi életet. Ezt jelenti. Ezt tisztátalannak tartották abban az időben, és hát az ige erre figyelmeztet. Fölfedni a szemérmét, hát nem hiszem, hogy ezt nagyon kell magyarázni. Ugye, hogyha nincs rajta megfelelő fügefa levél, ugye hát ettől tartózkodni kell abban az időben. Aztán van még egy kérdés. A függetlenséget szeretem. Munkahelyen, családban. Úgy, hogy képtelen vagyok együttműködni. Miért? Mi lehet az oka? Hát én csak arra szeretném fölhívni a figyelmét a levél írónak, hogy hiába szereted a függetlenséget, nem vagy független. Tehát az ember vagy Istentől függ, vagy a sátántól. Tehát aki nem az Úr szolgája, az az ördög kiszolgáltatottja. És hát az Úrtól való függés, enyhén szólva, egészségesebb. Tovább lehet élni vele. Hát az örök élet biztosítéka ebben van. Most is ott van a doboz, remélem, hogy nem leszek mindig ilyen goromba a kérdezőkhöz, mint ma voltam. Ha tiszteletlen voltam netán, akkor elnézést kérek. Öröm számunkra az, hogy szép zenét fogunk újra hallani. Novák Évát hallottuk már ebben a fél évben. Brácsás, zeneakadémista, Bach C-moll cselló szvittjének első tételét játszotta néhány héttel ezelőtt, most a második és harmadik tételt fogjuk hallani. Köszönjük szépen, Éva! Hát a szerző, ennek a műnek a szerzője nagyon jó példa volt arra, hogy érdemes gyerekeket vállalni. Úgy tudom, hogy Bachnak számos gyereke volt. Hány volt pontosan? De több, mint 10, ugye? Valamivel több. 12. Mint a tanítványok, annyi volt a létszám. Igaz, hogy nem olyan korszakban élt, mint mi. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy könnyű volt neki. Hát nem volt olyan könnyű, tessék. De hát a Balcó Andrásnak, ott is 10-11, ugye? Református lelkész is van, akinek 11 van, ez a Sipos Ete Álmos. 16 gyereke született Viktor Istvánnak. Nyugdíjas már, nagyok már a gyerekei. Tehát vannak jó példák, mind túlélték. És az asszonyokat, hogy elnéztem, virulónak láttam. Tehát nem teszi tönkre a női szervezetet a gyerekszülés, ez nem igaz. Na, ennyit csak előre. Most pedig néhány verset és igét fogunk hallani, Karácsonyi Violetta fogja tolmácsolni, és jól figyeljünk, különösen a vége felé, nagyon pozitív lesz.
És a versek előtt még felolvasnék egy prózát is, amit pedig az internetről töltött le valaki, a szerzője ismeretlen. Két magzat beszélget. Egy várandós anya két gyermeket hord a méhében. Az egyik egy kis hívő, a másik egy kis szkeptikus. A szkeptikus azt kérdezi: te hiszel a születés utáni életben? Hát persze, mondja a kis hívő. Az itteni életünk arra való, hogy felkészüljünk a születés utáni életre, hogy elég erősekké váljunk arra, ami ott kint vár bennünket. Hülyeség, mondja a szkeptikus. Ez nem igaz. Hogyan nézhet ki a kinti külső élet? Pillanatnyilag még nem tudom, mondja a kis hívő. De biztos sokkal világosabb, mint itt bent. Talán lehet, hogy a szánkkal fogunk enni, és a lábunkkal fogunk menni. Nonsense, lehetetlen, mondja a szkeptikus. Megyünk a lábunkkal, és eszünk a szánkkal? Micsoda hülyeség! Ez egy fura ötlet. Hogyan is működhetne? Itt van a köldökzsinór, ami biztosítja a táplálékot. Nem lehetséges élet a születés után, hiszen ez a zsinór már így is túl rövid. Működni fog, csak minden egy kicsit másként fog kinézni, mondja a kis hívő. Soha se fog működni, véli a kis szkeptikus. Még soha senki nem tért vissza a születés után. Születés után vége az egésznek. Az élet nem más, mint egy nagy, sötét tortúra. Még ha nem is tudom pontosan, milyen lesz a születés utáni élet, mondja a kis hívő, de azt tudom, hogy találkozni fogunk az édesanyánkkal, és ő nagyon vigyáz majd ránk. Anya, te hiszel egy anyában? Hol van? Kérdezi a kis szkeptikus. Itt van körülöttünk. Mi benne vagyunk, és általa létezünk. Nélküle nem létezhetnénk, válaszolja a kis hívő. Mire a kis szkeptikus? Soha nem láttam még semmilyen anyát. Nincs is ilyen. A kis hívő elgondolkozik egy pillanatra. Néha, amikor nagyon csendben vagyunk, hallhatod, ahogy énekel. Vagy érezheted, amikor megsimogatja világunkat. Aztán halkan hozzáteszi. Minden esetre én hiszem, hogy az igazi életünk a születés után kezdődik. Jézus Krisztus hív az igazi életre. Azt mondja: én vagyok az út, az igazság és az élet. Hallgatok rólad, Istenem. Mi minden van-e hallgatásban, ami meg nem osztható mással, ahogy én érzem, ismerem kegyelmedet, a végtelent, ahogy én bennem él, teremt, amit lelkem áhít, tapasztal, ami kimondhatatlan. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem. Szállnak a felhők, járom az erdőt, rétet. Csurran a forrás, minden csupa zsongás, ének. Fecske, pacsirta, cinke, rigó, mondja, dalolja, élni, de jó. Mennyei áldás, égi sugárzás éltet. Aki Krisztusban szeret, a szeretet az erőfeszítés is. Hisz néha sziklát emel ki szeret, viselni társat, testvért, gyereket, emberfeletti vállalkozás. Mégis, ki Krisztusé és Krisztusban szeret, erős. Kimozdít sziklát, hegyeket. Ézsaiás próféta könyvéből így olvashatjuk Isten szavát. Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját, csak bízzátok rám. Az ige szól, s hiába int meg, jobban féltjük gyermekeinket sem, mint lehetne rá okunk. Képzelődünk, s nem bízva bennük, szívünk sokszor úgy félreverjük, hogy csak nem belepusztulunk. Ó, balga nép, apák, anyák, mi? Lehet-e csak egyet találni közöttünk, ki a gyermeket, kinek Krisztus vére az ára, mindig Isten kezében látja, akkor is, hogyha tévelyek. Rád bízom, mert minden izgalomért mindig kár volt. Rád bízom már magam s enyémet. Taníts járni a bűntenger felett, s mentsd meg lelkünket az örök haláltól.
Köszönjük szépen. Hát ez a versciklus, Füle Lajos volt a többsége. Szépen tematikusan elmondta az előadás tartalmát. Ugye a végén az szerepelt, hogy hát Istenre lehet bízni, és fölösleges aggódni. Minden esetre ennek az előadásnak a címe arra utal, hogy esetleg kockázatos dolog napjainkban gyereket vállalni, hiszen az a fészek, ahova jönnek, az is veszélyben van. Azt olvassuk itt éppen, hogy napjainkban a házasság és a család szakító próbát él át. Ez az ábra Eberhard Mühlán egyik könyvének a borítójáról való. Könyv címe Ehe und Familie in der Zerreißprobe, tehát házasság és család szakító próbában. Kb. 20 évvel ezelőtt jelent meg, ő már akkor nagyon veszélyesnek látta a helyzetet, de a végkicsengése ennek a könyvnek is az, hogy Isten akarata az, hogy gyerekek szülessenek. Keresztény pedagógusról van szó, akinek személyesen is hát elég sok gyereke született. Egyszer láttam egy fotót gyerekei társaságában, azért felesége is volt, az csak egy. Nos hát, milyen jövő vár a gyermekeinkre? Ez a kérdés izgat bennünket. Valóban érdemes-e a mai világban gyerekeket szülni? Mi lesz velük? Hát milyen az a környezet, ahová megérkeznek? hová jönnek. Mert nézzük végig ezt először a globális környezetet, mi történik ezzel a földdel. Nagyon érdekes ábrát lehet itt látni, az Ethos című folyóiratból másoltam ki. Látunk itt egy homokórát, de nem akármilyen homokóra, az idő csurog át rajta, és kik vannak itt? Az emberek, az emberi társadalom, mit rejt a jövő? És hogy mit rejt a jövő, ezt az ember megpróbálja a jelenből következtetni. Néha riasztó képeket látunk a tévén, különösen azok, akik szeretik az egyébként fölemelő szép természet filmeket, amikor látjuk a gleccserek pusztulását, ahogy a jéghegyek omlanak be az óceánba, elkezdődött a globális felmelegedés. Mi minden van? Kijukadt az ózonpajzs. Azt mondják, hogy ennek főleg a szuperszónikus repülőgépek az okozói, de ugyanúgy a kozmetikai szerek is, az aerozollal működő kozmetikai szerek. És hát nem nagyon lehet befoltozni. Én hallottam már azt is, hogy azért foltozódik csak lassan. Ugye az zivataros időben, amikor villámlik, akkor mindig keletkezik ózon, és egy kicsit a luk kisebb lesz. De hát minden esetre nyugtalanító, mert hát átjönnek olyan sugarak is, áthatolnak a légkörön, amik károsítók. Azután hát a környezet szennyezés, egyre több a szemét, már nagy gond, hogy mi lesz vele. Ugye nem egyszer hallottunk arról, hogy országok közötti konfliktust is okoz. Ide lopták a német szemetet, és akkor valahogy visszaszállítjuk. Hát egy darabig visszaszállítjuk, aztán majd valaki máshoz ide szemetet. Ki fog belefulladni, melyik ország? De termelődik a szemét, és nehéz eltüntetni. A szemét egy része olyan anyag, ami nem bomlik olyan könnyen. Hát mi lesz vele? Néha, hogyha vonaton utazunk, különösen már így lombhullás után föltűnnek szeméthegyek a vonat ablakából is. Hát valamikor ilyen nem volt. Nem szép látvány. Globális felmelegedést említettem. Komoly veszély az, hogy az óceánok szintje megemelkedik. Mi lesz szegény hollandokkal? Ugye mélyebb van az országuk, mélyebben van a tenger szintjénél, hát így is nehéz gátakkal védeni. Eltűnnek a szigetek, egy része eltűnik, tengerparti üdülőtelepülések, van rá némi kilátás, valóban. Zsugorodik a termőföld, egyre kevesebb van belőle. Aztán hát az erdőket írtják. Itt főleg a dél-amerikai esőerdőket szokták emlegetni, az afrikaiak is veszélyben vannak, de a dél-amerikaiak talán még nagyobb veszélyben. Megy a fakitermelés, a közvetlen haszon miatt egyre kevesebb lesz az erdő, egyre kevesebb oxigén termelődik a növények által, írtják az erdőket mindenfelé, elindul a sivatagodás, a sivatagosodás több helyen, túlnépesedés is fenyeget, hát minket magyarokat kevésbé, de akkor fölfalnak más népek, akik jobban szaporodnak körülöttünk. Egyre több új járvány van, noha fejlődik az orvoslás, kitalálnak gyógymódokat, lehet segíteni betegségeken, most már nem a TBC a népbetegség, hanem más. Nyilván majd tudunk védekezni ellenük, de megjelenik megint valami újabb. És hát a terrorizmus is eléggé megfékezhetetlennek látszik. És gondolom, hogy ezzel még nem értünk a végére. Veszélyes bolygó lett ez a Föld. Mi még csak-csak megvagyunk, de mi lesz 20 év múlva, mi lesz 50 év múlva, mi lesz a gyerekeinkkel, unokáinkkal? Milyen világba érkeznek? Érdemes? Érdemes megszületniük? Ugye ez a kérdés fölmerül az emberben. Na hát nézzük meg hazánk helyzetét. Először vessünk egy pillantást hazánk történelmére. Röviden szólva azt tudom mondani, hogy tragédiák sorozata a magyar történelem. Valamikor valóban nagy hatalom volt Magyarország Európa közepén. Ma ezt nem nagyon lehetne elmondani. Mi minden sújtott bennünket, tatárjárás, török dúlás, elbukott szabadságharcok, legalább három. Három? Nagyjából három. Rákóczi, 48, 56. Aztán, ugye itt van ez egy kuruc ének, innen török dúl, onnan német jár, tűzvassal pusztul ország és határ, a Csinomparkó egyik versszaka. És hát a végén itt van Trianon. Óriási tragédia. És hát a helyzet az, hogy fiataljaink jelentős része tulajdonképpen nem is tudja, hogy mi volt. Vagy hogy mi van. Vagy hogy volt előtte valami más. Hát ez így folytatódik, mi lesz azután, ha meghúzzuk azt a görbét, ami kiindul a történelemből, merre megy tovább? Már Vörös Marti arról beszél, hogy a nép, a nemzet elsüllyed. A sírhol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyászkönnyül. Én azt gondolom, hogy ebben tévedett Vörös Marti, úgy eltűnünk, hogy észre se veszi Európa. A másik földrészen, hát mondjuk a diplomatáknak illik tudni azt, hogy van Magyarország. De én nem egyszer hallottam arról, hogy valahol Amerikában sokan úgy vélik, hogy Magyarország fővárosa Bukarest. Hát B-vel kezdődik. Úval folytatódik. Igen. El lehet tűnni. Na de mi van ma? Ugye ez a történelem. Milyen helyzetben élünk ma? Népünk sorsa jelenleg. Én egy jelzőt találtam. Ingoványos jelen. Nem tudom, aláírjuk ezt? Hogy ingoványos. Ez a jelen. Hát bíztatnak 100 lépés, és utána minden megváltozik. Egy átmeneti nehéz korszak, utána minden jó lesz. Mi van? Hát történt egy rendszerváltás, olyan furcsa kissé. Azért szerintem volt rendszerváltás, mert hogyha 20 évvel ezelőtt ilyeneket mondtam volna, a következő előadást nem tudtam volna megtartani. Azért valami történt. Most megmondhatom. Persze várjátok meg a következő hét. De én azt gondolom, hogy azért ebben valami mégis történt. De csökken a népesség. Ez összefügg azért a családpolitikával is. Látunk itt egy szép épületet, ismerjük? Mi történik benne? József Attila írja, az erőszak bűvöletében mit bánja sok törvényhozó, hogy mind pusztul el szép fajunk. Aztán József Attilát azért a baloldaliak is idézik. Persze ezt már elfelejtik, ezt a verset, ez nem erre vonatkozik. Ma történik. És itt van egy ige, a Jelenések könyvéből, a fenevadról szól, Az egyik mondat, és adatot néki, nagyokat mondó, és Isten káromló száj. Nem tudom, kire gondol. És ami talán a leglényegesebb a római levél alapján, kiszolgáltatottság az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak. Ez a mondat kissé előrevetíti a következő hétfői témát. Isten ítéletéről lesz szó, az a címe a jövő heti alkalomnak, hogy majd lesz, vagy már tart az utolsó ítélet. Akit ez érdekel, kérem, hogy jöjjen el. Mi az, amit mi most átélünk? Isten ítélete alatt van az emberiség. Csak fölénk tart egy védő ernyőt. De akik ragaszkodnak ahhoz, hogy Isten nélkül élnek, azoknak a feje felül elveszi. És ezért írja Pál apostol ezt a mondatot, hogy kiszolgáltatta őket, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak. És ezt követően beszél a homoszexualitásról, a múlt hétfői témánkról, és ez begyűrűzik. Talán az egyházakban nem. Oda is. Most kaptam egyik kedves részvevőnktől egy újságot, ez a legfrissebb Metro újság, november 19 hétfő. Van benne egy kis cikk, a következő. Pappá szentelhető homoszexuálisok. A norvég államegyház pénteken engedélyezte homoszexuálisok pappá szentelését. A norvég evangélikus egyház általános zsinatának 84 képviselője közül 50 támogatta a tilalom feloldását. Az elfogadott szöveg elismeri két álláspont meglétét, azok a püspökök, akik nem támogatják a tilalom megszüntetését, továbbra is elutasíthatják a partner kapcsolatban élő melegek egyházi megbízatását. De a norvég egyház püspökeinek többsége, a 11-ből 6, nyíltan liberális nézeteket vall a kényes kérdéssel kapcsolatban. Arról már korábban hallottunk, hogy vannak olyan országok, éppen a skandináv országok, ahol homoszexuális párokat az egyház összead. Én úgy emlékszem, hogy egy héttel ezelőtt mondtam azt, amit most megismétlek, ha nem, akkor pedig most mondom, hogy az az egyház, amely ezt teszi, az nem egyház, nem Jézus Krisztus teste. Az egyházra gyakran alkalmazott bibliai jelkép a feleség, a mennyasszony, illetve a feleség, a hűséges feleség. A Jelenések könyvében van egy megrázó kép a nagy paráznáról, aki a fenevad hátán ül, a nagy vörös fenevad hátán, a Jelenések könyvét idézem, és részeg a szentek vérétől. A hűséges feleség, Jézus Krisztus egyháza, a parázna feleség, a hűtlen egyház, a parázna egyház, a nagy Babilonnal azonosítja ugyanez a könyv, és azt írja, menj ki belőle népem, hogy részes ne légy bűneiben. Hálát adok Istennek, hogy a mi kis országunk egyházai ezt nem vallják. Egy héttel ezelőtt elhangzott az, hogy Isten a homoszexuálisokat is szereti. De a homoszexualitást bűnnek tartja. Még van itt valami, szétzilált intézményrendszerek. Kell sorolni, hogy miről van szó. Egészségügy, oktatásügy, vasúthálózat. Ez a jelen. Ingoványos jelen. Ez folytatódik, milyen országba születnek a gyerekeink. Hogy el kell menekülni ebből az országból? Ma hallottam, az orvosok jelentős része úgy látszik el fog menni. Itt képezzük az orvosokat, jó színvonalú a magyar orvosképzés. De kiknek képezzük őket? Hát sikerült olyan helyzetet teremteni, hogy kiürül ez az ország. Hát majd ázsiaiakat be lehet telepíteni. Ez a gondolat is fölmerült. Ijesztő a helyzet. Na most ezek után mit tudunk mondani? Nincs vége. Akik megszületnek, milyen világba érkeznek? És itt visszautalok az első táblára, ahol a házasság és a család helyzetéről volt szó. Szakító próbát él át. Az a kötél, amit láttunk, már majdnem elszakadt. Milyen világba érkeznek? Itt van egy gyerek, a beton rengetegben, a házak között magányosan. A szülei későn jönnek haza. Ő otthon alszik, de nem otthon él. Iskolában van, játszótéren van, haverokkal van, tévé előtt ül, ha hazamegy, nem családi közösségben tölti az életét. Alapvető hiányai vannak, a kapcsolat hiány. Elnézést, ha mondtam már, de újra eszembe jutott. A 90-es évek elején hallottam egy pszichológus kolléganő előadását. Ő az óbudai lakótelep nevelési tanácsadójának volt a pszichológus akkor, és elmondta azt, hogy úgy betévednek hozzá gyerekek az utcáról, és ő elbeszélget velük. És szeretnek hozzá járni, mert Judit néni meghallgatja őket. Karcag Juditnak hívják egyébként ezt a hölgyet. Rég nem találkoztam vele. Nem tudom, mi van vele. A legfontosabb mondata az előadásban ez volt. A kapcsolat az, ami gyógyít. Igen, az ember olyan élő lény, olyan teremtmény, akinek nem csak fizikai és biológiai környezetre van szüksége az egészséges fejlődéshez és az életben maradáshoz, hanem társas környezetre, ahol kapcsolatai szövődnek. Emberekre van szüksége az embernek, olyan emberre, aki elfogadja, befogadja, aki szereti. Emberekre van szüksége az embernek. Olyan emberekre, akik értékelik, akik fölfedezik az értékeit, akik örülnek annak, hogy ott van, akik azt mondják, hogy szükség van rád. Igen, mi ilyen élő lények vagyunk, és a gyereknek múlhatatlanul szüksége van erre. Gondoljuk arra, hogy a csecsemő ezt mindig megkapja, még ma is, legalábbis ha családban él. Ha csecsemő otthonban nő fel, akkor nem biztos. De családban megkapja a figyelmet, a babusgatást, a szeretet közlést. Megkapja azt is, hogy van jelentőség az életének, észreveszik a fejlődésének minden újabb vívmányát, hogy már fölül, hogy már föláll, hogy már jár, hogy már szavakat mond. Ezt visszajelzi a környezet örömmel, és ez őt megerősíti. De akit futószallagon etetnek, fürdetnek, tesznek tisztába, az kevésbé. Egyébként Magyarországon jött létre az az intézmény, úgy emlegetik, hogy a Lóci, mert a Lóci Lajos úton van, amelynek a vezetői és a munkatársai ezt észrevették, és gondot fordítottak arra, hogy a gondozónők is közöljenek szeretetet a gyerekkel. Leparancsolták azt a gondozónők arcáról azt a kendőt, amelytől a gyerekek nem látják mosolyogni a gondozónőt. Ugye egészségügyi célból tették föl, ne fertőzze a gyereket, de sokkal nagyobb a károsodása a gyereknek, hogyha ugyan nem kap fertőzést, bacillusoktól, de vírusoktól, de nem kap mosolyt, amire neki szüksége van. Igen, alapszükségletünk a kapcsolat, és gyermekeink számára a kapcsolat a harmonikus lelki fejlődés előfeltétele. És kik vannak közöttük? Nem tudok statisztikát, nem tudok számarányokat mondani. Csonka családban élők. Csonka család. Azt jelenti, hogy valamelyik fél hiányzik. Apu nincs. Az is előfordul, hogy anyu nincs. Azután szüleikkel együtt élő árvák. Mert formálisan ugyan vannak szüleik, velük is laknak, de nem foglalkoznak velük. Nincs rá idejük. Azután valódi árvák. Kitették őket, elvitték őket. Esetleg valaki befogadta őket, azok a szerencsések és kallódók. Keresik a közösséget, közösség helyett sokszor csak bandát találnak, ahol részesülnek a szeretet illúziójában. Hasonszőrűek között vannak. Milyen világba érkeznek a mi gyerekeink? Egyre szaporodik. Egyre növekszik az e fajta környezet, és ezek után mondjuk azt, hogy hát érdemes gyerekeket világra hozni. Érdemes? Mit mond Isten igéje? Miért szülessenek gyermekek napjainkban is? Isten igéje ugyanis ma is erre bíztat. Egy bravúros fotómontást látunk itt, ez is néhány évvel ezelőtti etoszból származik. Itt a Biblia és itt egy család. Ismerjük ezt a mondatot a 127. Zsoltárból. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyamé gyümölcse jutalom. Emlegettem több gyerekes családokat szép hazánkból. Hát ez itt épp egy 9 gyermekes család. Itt láthatók a szülők, jó erőben vannak, bár van már egész nagy fiú is, meg van itt kicsi is. Hát ez a fiú nem tudom hány éves, legalább 20, lehet, hogy több. Ez azt jelenti, hogy az anyukája legalább 40, de lehet, hogy több. De nem úgy néz ki, mint egy lestrapált nő. Hát megszülte a gyerekeket. És az jót tett neki. A hormonális egyensúlyát biztos, hogy karban tartotta. Erre szüksége van egy nőnek. A gyermekvállalás és a gyermeknevelés mindig önmegtagadással jár. Ezt senki nem tagadja, mindig nehéz volt. Mindig osztozni kellett a javakon. Mindig időigényes volt gyereket világra hozni és nevelni. Mindig lemondással és áldozattal jár. Ezt tudni kell. De megéri? A gyermekvállalás hozadéka nem anyagi haszon. Igen, volt idő, amikor talán gazdaságilag is megérte, mert munkaerőt jelentett a gyerek. Ma nem jelent munkaerőt, hanem több kiadást. Ha iskolás, akkor minden szeptemberben komoly költség. A tanszerek megvétele. Ha még följebb megy, akkor egyre többbe kerül, egyre nehezebb. A nyaralás is mindig gondot okoz. Hova menjünk, mit csináljunk. És még azt sem lehet mondani, hogy hát majd, ha fölnőnek és kirepülnek, hogy akkor olyan nagyon hálásak lesznek. Lehet, hogy azok lesznek, de erre nem lehet számítani. Tehát aki azért nevel gyerekeket, hogy majd hálásak lesznek, azt szeretném erről a gondolatról lebeszélni. Már itt önzetlennek kell lenni. A legtöbb anya, legtöbb egészséges lelkű anya, amikor csecsemőt gondoz, rendkívül önzetlen. Aztán később ez mintha megváltozna. Persze lehet, hogy sokszor azért, mert csalódások érik, lehet, hogy a férjében csalódik, majd a drága kicsikéim kárpótolnak. Nem. Nem ezért kell gyereket vállalni, hanem miért? Isten parancsa már a teremtésben benne van. Az ember teremtését Mózes első könyvének első fejezete írja le. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Isten így képzelte el az ember életét. Tehát aki gyermeket nemzés szül és felnevelésüket vállalja, az ember mi volt Istentől rendelt küldetését tölti be. Ettől teljes az ember élete. Persze nem elég megszülni. Isten parancsát csak úgy tölthetjük be, ha a megszülető gyermekeinket befogadó, elfogadó és biztonságot adó környezet várja. És lehet, hogy ez a nehezebb. Hiszen a gyermekek életközege is a kapcsolat, ahogy már említettem. Minek kell megváltozni ahhoz, hogy olyan környezetbe jöjjenek a gyerekeink, ahol igazi kapcsolatra találnak. Kapcsolatra a szüleik részéről, odafigyelésre a szüleik részéről, ahol az anya ránéz a gyerekre, amikor beszél hozzá, és nem csak a rántást keveri, ahol az apa is szemébe néz, és nem csak a tévét bámulja, amikor a gyerekkel beszél, ahol együtt elmennek kirándulni, vagy akár bevásárolni, vagy autót mosni. Igazi kapcsolatra van szükségük, így részesülnek biztonságban, védelemben, és ehhez társadalmunk értékrendjének a megváltozására van szükség. A társadalom értékrendjének a megváltozására. Ez meg mit jelent? Van egy egyre kevésbé használt szócska, a Biblia gyakran használja, így hangzik, hogy szív. És nem arra a szervünkre gondol, amely a mellkasunkban lüktet, és az a funkciója, hogy fönntartsa a vérkeringést. A szív átvitt értelmű fogalma. Pszichológiai nyelven ezt jelenti értékrendünk centruma. Ahogy Petőfi szívügye a szabadság. Ahogy a példázatbeli kereskedő mindenét eladja, hogy megvesse az igaz gyöngyöt. Mert neki a szívügye az igaz gyöngy. Értékrendünk centruma, amivel kapcsolatban Pál apostol azt mondja, hogy ő érte mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek. A Krisztus ismeretének páratlan nagyságáért. Filippi levél második fejezete. Értékrendünk centruma. Adjad, fiam, a te szívedet nékem. Én oda akarok beköltözni. Mert akkor megváltozik az életed. Ami eddig olyan fontos és értékes volt, az veszít az értékéből. De más lesz fontos attól kezdve, hogy valaki a szívébe engedi be az Urat. Talán értjük azok után, amiket mondtam, hogy nem az érzelmeinkről van szó. Nem érzelem központ a szív, hanem értékrendünk centruma, egyfajta kincstárat szív, ahol az értékeink vannak, milyen értékeket halmozunk ott fel. És hát itt kell változásnak lenni, és erre a szívfogalomra gondol az a berék pszichoanalitikus szemléletű filozófus is, Erich Fromm, amikor azt írja, hogy az emberiség puszta túlélése soha nem függött olyan mértékben az emberi szív megváltozásától, mint napjainkban. Ő nem Magyarországot féltette. Az egész emberiséget féltette. Igen, az egész emberiség veszélyben van. Én úgy érzem és úgy gondolom, hogy ez a kis nép különösképpen. Itt ebben az országban, és néhány szomszédos országban, ahol élnek magyarok, veszélyben. A szívnek kellene megváltozni. A társadalom értékrendjének kell megváltozni. Ugyanazt jelenti. Mit jelent ez? Látunk itt két egyszerű pszichológiai ábrát. Ez itt fönt Kőműves Kelemen értékrendjét ábrázolja. Lehetett volna jobban részletezni. Ismerjük ezt a szép balladát, ugye? Ebben a sorozatban még nem idéztem. Vagy igen? Még nem. Meg vagyok nyugodva. Miről szól? Arról szól, hogy 12 kőműves létrehozott egy vállalkozást. Hát úgy kezdődik, hogy 12 kőműves esze tanakodék, Magos Dévavárát, hogy fölépítenék. Meg is állapodtak, hogy fölépítenék félvéka ezüstér, félvéka ezüstér, félvéka aranyér. Fölvonultak, Magos Dévavárnál meges megjelöntek, Magos Dévavárhoz hezza is kezdődtek. Csak hogy valami baj volt, mert amit raktak délig, leomlott estvére, amit raktak estig, leomlott röggelre. Valamit tenni kell. Összehívták az értekezletet. Ott született egy határozat. 12 kőműves azt a törvényt tötte, kinek felesége legelébb jöjj, de fogjuk meg szép gyöngén, tehát humanisták voltak, nem gorombán, fogjuk meg szép gyöngén, dobjuk be a tűzbe, annak gyönge hamát keverjük a mézbe. Csak így állítjuk meg Magos Dévavárát, csak így nyerhetjük el annak drága árát. Milyen értékrenddel találkozunk itt? Azzal, hogy félvéka ezüst és félvéka arany nagyobb érték, mint egy asszony. Meg a kicsi fiú is rámegy. Ha ismerjük a balladát, tudjuk. Egy asszonyt föl lehet áldozni az anyagiakért. Petőfi kész az életét, sőt, ami számára nagyobb érték volt, még a szerelmet is feláldozni a szabadságért. Mert az volt értékrendjének a középpontjában. Kőműves Kelemen pedig, és sok mai Kőműves Kelemen, a házasságát és a család életét áldozza föl, mert arra nincs idő, hogy lelkizzen az asszonnyal, dolgozni kell, pénz kell, több pénz kell, meg még több kell, meg szebb lakás kell, meg autó kell, meg luxus autó kell, meg még egy kell. Értékrendünk centrumában az anyagiak állnak. Ez így nem megy. Ebbe bele lehet pusztulni. Mivel az ember kiirtja a környezetét, nyilván belepusztul, minden állat kihal, amelyik a saját környezetét pusztítja, mi pusztítjuk a környezetünket, de most már a lelki környezetünket is, a társadalmi környezetünket is tönkretesszük, mert kiirtjuk belőle a szeretetet. Tiszta szívből szégyen már szeretni. Hallottam egy dalban. Előtte meg az áll, hogy tiszta vízből nem lehet már inni, tiszta levegőt nem lehet már szívni. De tiszta szívből se, szeretni sem lehet már. Hátsó gondolatok, meg érdekek vannak mindenütt. Ilyen lett a környezetünk. Ez a lelki környezet szennyezés. Ide jönnek a gyerekeink, ne ide jöjjenek, mert van más lehetőség. Értékrendünk megváltozása mentheti meg népünket. Erről meg vagyunk győződve. Nem a politikusok fogják megoldani a helyzetet. Ezért ne hagyjuk rájuk. Egy kedves Jókai novella jut eszembe, talán ismerik néhányan. Az a címe, hogy melyiket a kilenc közül. A cipész mesternek 9 gyereke van. Nagyon nehezen élnek. Aztán bekopog hozzá a gazdag szomszéd. Fölajánlja, nagy lelkűen, hogy hát nekem nincs gyerekem, az egyik gyerekét szívesen átvállalnám, és közben gondoskodom arról, hogy a többi se éhezze. Nagyon jó ajánlat. Hát összeülnek, tanakodnak. Na most melyiket adjam oda a 9 közül? És az író nagyon szépen sorba veszi az összes gyereket. Hát ezt ezért nem adhatom. A másikat meg azért nem adhatom. Végig megy mind a 9-en. Ha jól emlékszem, a novellára már az előleget is átvette. Aztán szépen fogja magát. Visszaviszi a foglalót. Azt mondja, hogy köszönöm, nem kérem. Mert a szívében nem az anyagiak vannak, hanem Jézus Krisztus van, Isten szeretete van a szívében. Kőműves kelemen, életében nincs bent Jézus Krisztus. Nincs ott az Isten szeretete. Az életén kívül van. Akinek a szívébe beköltözött a szeretet, az másképp gondolkodik. Annak más az értékrendje. Hogyan történhet ilyen változás? Isten igéje alapján. Ne felejtsük el, hogy Izrael népe hasonlóan nehéz helyzetben volt a babiloni hódítás után. A nép színe javát elhurcolták Babilóniába. Jeruzsálemet lerombolták. A mi kérdésünk az, hogy alapos oke a gyermekvállalás elutasítására a veszélyekkel fenyegető környezet és az ingoványos jelen. Valóban így van-e? A babiloni fogságban fenyegetően nehéz helyzetben volt Izrael népe. Miért? Meg volt fosztva a szabadságától. Idegen uralom alatt élt. Idegen érdekeknek volt kiszolgáltatva. A hagyományaitól elszakítva. A templom is lerombolva, és messzi volt. Lassan kezdték átvenni a babiloni szokásokat. Egy része a népnek kezdett szépen beolvadni. Körülbelül olyan nehéz helyzetben voltak, mint mi. De kaptak egy levelet. Jeremiás próféta írt nekik egy levelet. Ebből a levélből olvashatunk itt egy részletet. De ki lehet keresni Jeremiás 29. kihagyásokkal idéztem, de a 12. vers után is még folytatódik a levél. Érdemes otthon kikeresni és elolvasni. Most olvassuk el együtt. Azt írja az elhurcoltaknak, építsetek házakat, és lakjatok bennük. Tehát nem azt mondja, hogy guggolva is kibírjátok, ne csináljatok semmit. Nem, dolgozzatok. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férhez leányaitokat. Szüljenek azok fiukat és lányokat. Szaporodjatok, és ne fogyjatok. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. A reményteljes jövő megtestesülése a gyermek. Hát itt látom két gyereket, bevallom, ezek nem magyar gyerekek, indonéz gyerekek, úgy mellesleg. Gyerekek mindig szépek. Aki szeret gyönyörködni, azt tegyen szert saját gyerekre. Aztán később majd kap unokákat, de ha nem lesz gyereked, akkor unokád se lesz. Úgyhogy ennek ez az útja, nincs más. Hát nekünk van már 15, nem gyerekünk, unokánk. Aztán persze, hogy fölnőnek, egyelőre nagyon aranyosak. Mi a cím ennek a mai előadásnak? Érdemes-e a mai világban gyerekeket szülni? Rövid válasz az, anyagi megfontolás alapján abszolút nem érdemes. Ráfizetés. De hogyha igazán át akarod élni az Isten békességét, és az ő ajándékát, amit a szívedbe ad, akkor ne mondj le a gyerekekről. Akkor menj férhez, vagy nősülj meg, mert a biztonságos környezetet a házassági kapcsolat adja. Mert a házasságkötés is komoly dolog, talán erről egyik alkalommal szó volt. És úgy vállaljatok gyereket. Sajátot. Csak ha biológiai okból nem kaptok sajátot, akkor fogadjatok örökbe. Hogy azoknak a gyerekeknek is legyen valódi, szeretetteljes környezetük. Ez fontos dolog. Nem csak személyes ügy. Egyáltalában a kereszténység nem magánügy. Múlik tőle egész népünk sorsa. Vállaljuk Jézus Krisztust. Vállaljuk az általa nekünk küldött szeretetet gyakorlatilag is az életünkbe. Aki befogad egyet az én kicsinyeim közül, engem fogad be, mondja Jézus. De én köszönöm a figyelmet. Egy hét múlva folytatjuk, ahogy már bejelentettem, az ítéletről lesz szó. De már most megsúgom, ez címben nincs benne, nem csak az ítéletről lesz szó, hanem a kegyelemről is. Úgyhogy bátran jöjjetek el. Reménység szerint lesz vers is. Sajnos Violetta nem tud jönni, Rajkai Zoli tud jönni, és a Solideo Gloria énekkar. Néha hallottuk őket itt próbálni, ebben a házban működnek. Ők ígérték, hogy jönnek, úgyhogy érdemes lesz eljönni, nem csak az előadás miatt. És ezen kívül pedig még egy alkalom lesz. Igyekszem átgondolni a tavaszi programot. Már annyit megígértem, hogy a párkapcsolatokról, illetve a házasságról lesz szó. A féle házassági előkészítés szól ez együttjáróknak, jegyes pároknak, fiatal házasoknak és mérsékelten fiatal házasoknak. Úgyhogy tulajdonképpen mindenki eljöhet majd. Köszönöm a figyelmet!